Kedves testvérek, advent negyedik vasárnapján az Ószövetségből szeretnék olvasni Ézsaiás könyve. Ez az ószövetségi könyv és annak az 52. fejezete, a 7. verstől a 10. versig, tehát Ézsaiás 52. 7. versétől a 10. versig. Hallgassuk meg fennállva Isten igényét. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgass csak, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai. Mert megvigasztalta a népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását. Foglaljuk el a helyünket. Már megfigyeltem évek hosszú során, hogy az advent negyedik vasárnapja mindig ezt a témát hozza elő, hogy öröm, szabadulás van számunkra, amikor Isten közeledik hozzánk, és ezt az örömöt, ezt a szabadulást és a sok áldást átélhetjük, hogyha mi ezt akarjuk. Ugye ezért karácsony előtt hangzik el ez az ige, hogy utolsó alkalommal még az ünnep előtt felkészítsen bennünket arra, hogy bizony van öröm, van áldás, van szabadulás. És csak azon múlik, hogy mi akarjuk-e. Hát most ezen a vasárnapon vizsgáljuk meg a szívünket, hárítsunk el minden akadályt, hogy így ezek az áldások a mieink lehessenek. Három dologban szeretném összefoglalni azt, amit Ézsaiás üzenete Jézus születése előtt több száz évvel meghirdet. Mégpedig az a három, amit szeretnék mondani, hogy Isten közeledik, a másik pedig az, hogy ezt nekünk hogyan kell fogadnunk, és hogy mit kapunk, ha méltóképpen fogadjuk. Hát először akkor Isten közeledéséről, ahogy Ézsaiás ezt akkor meghirdette, és ahogy ez nekünk ma aktuális, ma megvalósul. Hogyan? Hogyan közeledik Isten? Hát először vizsgáljuk meg az eredeti szöveget, az eredeti értelmét, az akkori eredeti értelmét is, aztán majd a mi életünkre gondoljunk. Hogyan is jön, azt mondja, 8. vers, visszatér az Úr a Sionra, akkor azt kérdezhetjük, miért tér vissza, eddig hol volt? Ézsaiás könyve akkor íródott, akkor élményeket ír le, talán egy kicsit később íródott, amikor Izrael népe fogságban van, többszöri deportáció után fogságba kerül, és ott kell élnie, ha nem is olyan súlyos körülmények között, mint egy igazi megsemmisítő tábor, hanem élhetik a maguk életét, de fogságban, idegen földön elhurcolva, korlátozva szabadságjogaikban. Ez nagyon sok nép átéli ma is, akkor is. És ezért mondja Ézsaiás, hogy Isten viszont egy ilyen nehéz helyzetben is igyekszik az övéi felé, és közeledik hozzájuk, visszatér. Hogy miért volt eddig máshol, annak is megvan a magyarázata Ézsaiás könyvében és a prófétáknál. Isten eltávozott egy időre az ő népétől, talán ezt is jelenti, hogy visszatér, vagy csak azt jelenti, hogy az emberek távoztak el tőle egy időre, bizonyos okokból. Én azt hiszem, hogy valahol mind a kettő igaz, hogyha Izrael népére gondolunk, de ha a saját életünkre gondolunk, akkor is igaz, hogy mi a mi életünkkel távol tudjuk magunktól tartani Istent. És ő is szomorúan nem jó szándékával, nem jó szándékból, nem az ő akaratából, de távol maradhat tőlünk. Itt a Isten tisztelt előtt valakivel beszélgettem éppen, hogy a tékozló fiú történetét olvasta, vagy hallotta. Igen, ezt most nem mondom el, mert mindenki talán ismeri, meg nem akarok eltérni a témától, de igen, ott is azt festi meg azt a képet Jézus a hallgatói előtt, hogy az atya elengedi a tékozló fiút, akkor még nem tudja, hogy tékozló, de elengedi, bár szomorúsággal bizonyára, mert az kikéri a vagyon ráeső részét, és elmegy, ott hagyja az atyai házat. Szomorú szívvel, mint én is apa vagyok, meg akik szülők közöttünk, de nem csak szülők élik ezt, tehát bárki, aki kötődött már valaha valakihez, és meg kellett tőle válnia, ha csak egy időre is, vagy el kellett búcsúznia, átélni. Mit jelent ez? Az apa elengedi, a férfi, a fiú elmegy otthonról. Most nem folytatom a történetet, csak ennyi tartozott ide. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy Isten bár elenged bennünket, de nem szíve szerint ver az Úr, ha megsebezis, de bekötöz. Tehát ő nem akarja, amit mi akarunk. Talán megengedő kegyelme, így mondja ezt a teológia, megengedi, hogy mi sokszor saját utunkat járjunk, és tékozló fiúként éltem, mondja az egyik ifjúsági ének. Ezt is megengedi. Itt azt mondja Ézsaiás, az Úr közeledik. Isten közeledik. Az őrállók már jelzik, hogy is. Majd erről később is lesz, hogy milyen módon közeledik az Úr. Csak jelzik, hogy közeledik. Itt egy kicsit akkor időzünk, és akkor gondoljunk bele, hogy ebben az adventben, aminek most már 4 gyertyája ég, tehát 4 hét, az, ami rendelkezésünk rá, illetve hát még karácsonyig egy pár napunk van, de hogy mit érzékeltünk ebből? Közelebb kerülhetette Isten hozzánk ez alatt a 4 ige hirdetés alatt? El tudnánk-e mondani, miről volt szó? Persze nem, még én magam sem tudnám elmondani hirtelen. Nem ezt akarom mondani, hogy van, aki emiatt érezze úgy, hogy ez baj, ha most nem tudja felsorolni. De úgy jelképesen mondom, hogy volt-e az adventben valami változás bennünk, hogy Isten közeledik? Van-e valami bennem, ami őt visszatartja esetleg? Lehet, hogy nincs. Nem kell magunkba beszélni. Az sem jó, amikor egy hívő ember örökké úgy él, hogy mindig keres magában valami hibát, valami bűnt, még ha nincs is, és magát akarja mindig bántani. Ez sem jó, de az sem jó, amikor valaki közömbös, és azt hiszi, hogy ahogy vagyok, úgy jó vagyok, még így is jobb vagyok, mint mások. Szóval történt-e valami az életemben, ezt magamnak is mondom, az életünkben, ez alatt a 4 hét alatt változtatott-e rajtunk valamit? Az, hogy Isten közeledik. Persze mindig, de most ünnepeljük különösképpen azt, hogy közeledik, és egészen közel került karácsonykor hozzánk. Isten közeledik, bajaink között közeledik, nem akar bennünket magunkra hagyni, érzékeltünk ebből valamit. Szabaddá tettük-e az utat, de most már akkor rá is tértünk a második pontra ennek az igének a megválaszolásában. Milyennek kell lenni a mi magatartásunknak? Az őrállók hangosan kiáltanak, mondja a 8. vers. Kik lehetnek őrállók? Ezen elgondolkoztam, amikor készültem, hogy ez egy speciális, hogy itt a gyülekezetben, nem tudom, most vagyunk 15-en, nem tudom, ebből csak 5 az 5 őrálló, vagy 10, vagy mind a 15, vagy egy se, vagy csak én, vagy mindenki rajtam kívül. Hát megint, ha az eredeti szöveget megnézzük, és azokat a körülményeket, akkor kik voltak az őrök, őrállók? Azok voltak, akik éjszaka sem aludtak, hanem ha be voltak osztva, akkor vigyáztak arra, hogy az ellenség ne tudjon észrevétlenül közeledni, vagy hát közeledni közeledhetett, de támadni ne tudjon úgy, hogy ne értesüljenek. A védők. Szóval kik az őrzők? Akkor azok voltak, akiket erre kiválasztottak, és akik ezt egy ilyen szolgálatba álltak. Ma mondhatjuk azt, hogy minnyájunknak hogy minnyájunknak figyelmesnek kell lenni, hogy minnyájunknak ébernek kell lenni? Igen, mondhatjuk. Ma mondhatjuk azt, hogy minnyájunknak, ha valamit hallunk, elnézést, akkor azt el kell mondani a másiknak, ha valami jó, mondhatjuk. Mondhatjuk azt, amit Wesley mondott nagyon szépen, hogy a metodista híveknek őrizni kell egymást a bűnbeeséstől. Mondhatjuk azt ma 300 évvel későbbi metodista gyülekezetben, hogy ma őrizzük egymást a bűnbeeséstől, vagy netán nem törődünk azzal, hogy mi van a másikkal, csak magunk. Fontos a saját életünk, netán, amit talán nem is szívesen mondok ki, biztatjuk egymást a bűnbeesésre, tudom. Ez csak most az ige mondatja velem, nem tudom. Tehát nem konkrét esetet akarok említeni, de az ige ezt kérdezi. Őrállók vagyunk. Jó példával járunk elő. Jó példaképei vagyunk, ahogy Péter apostol mondja egyszer, legyetek példaképei a nyájnak. Példaképek vagyunk egyen-egyenként, mint bárányok. Vagy ott Péter azokra gondol, akik akkor is meg voltak bízva gyülekezetek vezetésével. Legyetek példaképei a nyájnak, hogy amikor a főpásztor majd megjelenik, akkor elnyerjük a jutalmat, a főpásztor Jézus. Péter így fogalmaz. És addig meg azt mondja, addig meg a gyülekezetben vigyázunk egymásra, míg nem jelenik meg az, aki majd mindnyájunkat fog vigyázni és terelgetni, addig egymásra kell vigyázzunk. És ide írtam magamnak ezt is, hogy és hordozzuk egymás terheit, és imádkozunk egymásért. És megbocsátunk egymásnak, mert azt mondja itt Ézsaiás, amikor az Úr közeledik, akkor az őrállók ilyenek. Nem elbújnak, nem elszaladnak, nem elfordulnak, hanem jelzik. Most nem a veszélyt, hanem azt, hogy most az Úr közeledik. És akkor ezt kérdezzük meg magunktól, ilyenek vagyunk, és jó, ha választ tudunk ráadni, és azt mondjuk, hogy ilyenek vagyunk, hogyha nem, szeretnénk ilyenek lenni. Szeretnénk hasznos tagjai lenni Isten népének, bárhol legyünk. Szeretnénk figyelmeztetni az embereket a bajra, a veszélyre, de ne fordítsuk el az igét, itt nem. Elsősorban ez volt az üzenet az őrállóknak, hanem az, hogy Isten jön, közeledik, örüljetek, újjongjatok, és akkor erről is egy-két szót szóljunk, hogy ez is nagyon fontos, hogy a hívő emberek legyenek Isten szószólói, Isten örömének, közeledésének az átélői és továbbadói. Újjongjatok, Jeruzsálem romjai, ez a 9. versben. Így olvasható. Még a romok is elkezdenek újjongani. Hihetetlen, ugye, hogyha szomorú jelenet, én sokszor megyek keresztül falvakon, és látok elhagyatott házakat. Néha járok ott, és akkor járok egy hónap múlva, vagy egy év múlva, már egyre jobban megvan dőlve a ház, megvan szakadva. Szomorú látvány. Múltkor keresztül mentünk több falun, és láttuk hány ház eladó, és látszik, hogy aztán egy idő után leveszik a táblát, és már nem is eladó, mert már senki nem veszi meg. És egyre jobban először csak a cserepek potyognak, aztán beszakad a tartógerenda, aztán berogyik a tető, aztán kidőlnek a falak. Itt meg azt mondja Ézsaiás, még a romok is újjonganak. Nem azért, mert romok, hanem azért, mert érzik, hogy itt az újjáépítő Isten közeledik, aki megvigasztalja a népét, megváltja Jeruzsálemet. De szép. Én is elhatároztam, és elhatározom most ennek az igének a hatására, hogy sokkal több öröm lesz bennem. Sokkal több örömöt kell hirdetnem az embereknek. Sokkal több bátorító, biztató szavamnak kell, hogy legyen a másik emberhez. Mert ilyen az igazi. Őrálló, nem azért, mert én ilyen vagyok, és magam hanem mert ezt bízza ránk, ránk az Úr. És akik ilyenek, akik komolyak, a helyükön vannak, és átveszik Isten örömét, átélik, és továbbadják, azok mit kaphatnak? Vegyük sorra. Kedves az Úr, aki érkezik. Örömhírt hoz. Már szinte el is mondtam, nem tudtam szétválasztani olyan jól ezt a három pontot. Öröm, kedvesség, megvigasztalás, megváltás, szabadítás. De sok szép ígéret, de sok szép áldás, de szép lenne, szép legyen az életemben, teljesedjen be mindez. Ismerjen meg Istennek ilyent, hogy ő kedves, nem kedvetlen is, nem rossz akarom. Higgyem el, hogy örömöt hoz, és azt fogadjam be, befogadhatom. Higgyem el azt, hogy megújjongtat engem az Úr. Miért? Mert megvigasztal, mert tud az én problémáimról, gondjaimról. És megváltott engem, Jeruzsálemet is megváltotta, meg engem is, ami azt jelenti, a megváltás megszabadított. Kifizette helyettem, mivel tartoztam, és kiváltott, megváltott. Egyik csodaszép Zsoltár mondja, hogy az Úr kiszabadít bennünket is, mint a madár a madarász tőréből kiszabadulunk, és vígan fölröppenünk. Tudom én azt, hogy sok mindennel meg vagyunk terhelve, és sok minden megakadályoz bennünket. Ebben a lelkünket ne engedjük, hogy megkötözze semmi. Újjongjunk, mert szabadok lehetünk, aki elfogadja a szabad. És annak ellenére, hogy hétköznapokban meg kell küzdenünk napról napra, a feladatainkban, gondjaink között, meg nehézségeink között, de a lelkünk szabad lehet. És a befejező mondat, ami már karácsonyt hozza el, nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja népét meg bűneiből. Igen, Isten megismételte ezt az örömteli közeledését, és Jézusnak a neve azt jelenti szabadító. Minden, ami elválaszt Istentől, az a bűn. Ezért jött Jézus, hogy megszabadítsa népét az ő bűneiből. Légy az ő népe, megszabadít az Úr. Őrizd meg, ha már ezt megtette veled. És ha nem, kérd ma. Uram, várlak, mert közeledsz. Köszönöm, hogy közeledsz, és nem maradsz távol az én bűneimtől. Várlak téged örömmel, újongással, és te megszabadítasz engem. Ezért áldjuk őt a mai napon.